Kedves hallgatóink! Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokban állítom össze az Ökumenikus Egyházi lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. Az október 22-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most az október 15-ére és 22-ére dátumozott szám 46 oldalán lévő 36 cikkből válogatunk. A 16. oldalon mondja Jakab Béla, óbudai evangélikus lelkész, hogy a világi járvány óta három lépésben készülök az Isten tiszteletre. Az első lépés az, hogy megírom a gyülekezetünk heti hírmondó című újságjának igazi igei üzenetét. Ehhez az adott vasárnap 4 igéjét már tanulmányozom, abból választok egyet. Az Isten tiszteletet élőben is közvetítjük, ezért a kántor, a videós, a közvetítésben szolgáló és a lelkész közös kottából dolgozik. Előre meg kell szerkeszteni minden Isten tiszteleti rendet. Géppeléssel írom le az egész Isten tisztelet menetét, hogy így az Isten tiszteleten elhangzó legrövidebb imádság és zsoltár is sokkal személyesebbé válik számomra. A 18. oldalon olvassuk, hogy Ordas Lajos evangélikus püspököt 1948-ban börtönbe zárták. 1956. november 1-én a forradalom alatt visszatérhetett a püspöki hivatalába. Számos negatív élmény érte, ellenségességet és bizalmatlanságot tapasztalt a lelkészi karban, a teológiai akadémián is. A 37. oldalon olvassuk, hogy a Diakóniai Világszövetség 1947-ben a II. Világháború tapasztalatai után alakult a megbékélés jeleként. A diakonisszák egyesületei és közösségei, a diakóniai testvéri közösségek, valamint a diakóniai alkalmazottak szervezetei a Világszövetség három regionális alapegységének egyikéhez tartozhatnak. Ázsia és a Csendes-óceáni térség, Amerika és a Karibi térség, valamint az afrikai és európai régió. A Magyar Fébé Evangélikus Diakónia Egyesület idén az utóbbinak lett a tagja. A 39. oldalon olvassuk, hogy hálaadó Isten tiszteletet tartottak a Nógrád vármegyei Karancslapújtőn a 203 éves evangélikus templom megszépüléséért. A munkálatokat Magyarország kormányának segítségével végezték. Különlegessége a felújításnak, hogy a tetőszerkezet megbontásával a belmagasság jelentősen megnőtt, így a karzaton már bőségesen ki lehet egyenesedni. A 40. oldalon olvassuk, hogy a norvégiai történeti fejlődés legfontosabb lépése, hogy a konfirmáció 1736-tól a házassághoz és a földvásárláshoz szükséges kötelezettség volt, és csak 1912-ben vált önkéntes lehetőségé. Ma a konfirmációt nem az úrvacsorához járulás feltételeként értelmezik. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus heti lap október 22-ére dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 44 cikket találunk. Az első oldalon írja Juhász Ferenc, hogy Kapisztrán Szent János gyerek még, amikor szeme láttára felgyújtja az ellenség az édesapja várát. Jogi tanulmányokat folytat, majd bírónak szegődik. Egy igazságtalanság miatt lemond bírói tisztségéről és katonának szegődik. Fogságba, majd börtönbe kerül. A börtönben három nap után a falhoz láncolva fél láb szárig a vízben, ájulásban lesz látomása. Szent Ferencet látja a stigmáival. Megérti, hogy el kell hagynia a világi életet, a ferences rend vándor prédikátora lesz. Naponta több óra hosszat prédikál, 40 éven át jár városról városra. Amikor 70 éves lesz, a pápa megbízza, hogy hirdessen keresztes hadjáratot a törökök ellen. Magyarországra jön 1452-ben, felismeri, hogy Magyarországon múlik Európa jövője. Hunyadi János barátjaként elköteleződik a magyar ügy mellett. 10 nap alatt 60 ezres sereget prédikál össze az oszmán sereg ellen. Latinul prédikált, és a 3 órás beszédeit tolmácsok fordították. A nándorfehérvári győzelem, amit a sokszoros túlerő fölött arattak Hunyadi Jánossal, felőrli az erejét. Legyöngült teste 1456. október 23-án, pontosan 500 évvel a magyar forradalom előtt Pest is áldozata lett. A második oldalon olvassuk, hogy Ferenc pápa a 49 éves Lucsok Péter Miklós domonkos szerzetest az ukrajnai Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyés püspökévé nevezte ki, s lett Majnek Antal püspök utóda. Lucsok Péter Miklós püspök az ukrán mellett magyarul, szlovákul, oroszul, lengyelül és angolul is beszél. A harmadik oldalon írja Lóci Tamás, hogy a kereszténység alapvetően missziós jellegű. Hitünknek a misszió a lényege. Az Anyaszentegyházunk évente egy vasárnapot a misszióknak szentel. Misszionálás az is, ha valaki ott, ahol él, tanúságtevő életvitelt folytat, Istent hirdeti, sokszor szavak nélkül. Szent Pál írja a tesszaloniki híveknek, hogy az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek. A negyedik oldalon, október a rózsafűzér hónapja cím alatt írja Lévai Mária, hogy Szent István királyunk az utolsó óráiban kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel. Ég királynője! Végső könyörgéseimben a Szentegyházat a püspökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom, nekik utolsó Isten hozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom. Csak Máriában, Isten anyjában bízhatott, tőle várhatott segítséget. Milyen kár, hogy napjaink magyarjainak nem sokat jelent első királyunk felajánlása. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, az október 22-ére dátumozott szám 30 oldalán 22 cikket találunk. A 6. oldalon olvassuk, hogy az Ausztráliában élő magyar közösség lélekszámát a népszámlálás adatai mutatják. Magyarnak vagy magyar gyökerűnek 85 ezeren vallották magukat. Identitásuk megőrzésében fontos szerepet játszik a hit, az oktatás és a kultúra. A kontinensen élő reformátusok összetartásának erősítését szolgálja Balogh Zoltán püspök látogatása, akit Dézsi Csaba, a közösséget 27 éve vezető lelkész fogadja. Az első magyar református gyülekezetet az 1949-ben érkezett magyar menekültek alakították meg. A legnagyobb létszámú magyar csoportok a II. Világháború után telepedtek le. A 11. oldalon mondja Benedek Micsinai Mária, az argentínai Magyar Református Egyház főgondnoka, aki most vehette át a Magyar Érdemrend lovag keresztje kitüntetést Magyarország Buenos Aires-i nagykövetségén, hogy a II. Világháború végén emigráló magyarok jelentős része Argentínába telepedett le, majd később az 1956-os forradalom nyomán is sokan menekültek ide. Az akkori argentin elnök rokon szenvezett a magyar forradalommal, ahogy a közvélemény is. A kormány jóváhagyásával a rendőrség nem akadályozta meg a szovjet diplomáciai képviselet előtti tüntetéseket. Az elnök kijelentette, hogy minden argentin szívében kell, hogy legyen hely egy kis Magyarországnak. A 13. oldalon írja Jó István, hogy most választották újra Lizik Zoltánt, a 100 éves amerikai magyar református egyház püspökének. A püspök elmondta, hogy itt nincs állami támogatás, vagy meg tud élni egy közösség, vagy bezár, és eladják a templomukat. Keleten 120 éve alakultak a gyülekezetek, sok mindent végigéltek, az 5. generációnál tartanak, a magyar sem úgy beszélik már. Nyugaton az 50 éves gyülekezetek a jellemzőek, ott aktívabbak, elevenebbek a hívek, sok a rendezvény. Új helyeken is feltűnnek a magyarok, és ösztönösen keresik a kapcsolódást. Chicagóban a Gulyás Fesztiválra 10 000 ember szokott eljönni, ezek a rendezvények magyarság megtartó erőt képviselnek. A 15. oldalon írja Karsai Eszter, hogy a leány ági örökösödés kérdését Celofád lányai vetették fel a pusztai vándorlás 40. évében. Celofád meghalt, és 5 lány utóda maradt. Ők kérték Mózestől, hogy adjon nekik örökséget apjuk után, mert a mózesi törvény szerint lányok nem örökölhettek. Mózes az Úr elé vitte a kérdést, és Isten azt válaszolta, hogy igazuk van a leányoknak. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus hetilappal fejezzük be a lapszemlénket, most az október 22-ére dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 30 cikket találunk. Az első oldalon a kommunizmus áldozataira emlékezünk, cím alatt mondja Erdős Kristóf, hogy a Kádár rendszer említése sokakban ébreszt nosztalgiát, hiszen azokban az években voltak fiatalok, szerelmesek, akkor végezték a tanulmányaikat, alapítottak családok, nevelték gyermekeiket, építették a karrierjüket. Az ember a rossz emlékeket eltemeti. A pártállam számára kiemelt fontossággal bírt, hogy milyen lesz a leendő értelmiség. A pedagógus és bölcsész pályák zárva maradtak a vallásgyakorló fiatalok előtt, ideológiai okokból az orvosnak készülőket is megválogatták. A 4. oldalon írja Stankó Attila, hogy a zsoltáros örömtelten rámutat. Nézd, milyen boldog ez a család, Isten megáldotta őket, mert az Isten félelem útján járnak. Az áldás jelei a békés, munkás élet nyugalmával járó jólét, a termékenység és a sok fiúgyermek. A pap Jeruzsálemben kultikus keretek között mondott áldása az egyén és a család áldását összekapcsolja a nép sorsával és a népnek adott áldással. A zsoltáros a népet Isten családjának tekinti, amely családot az Úr megáldja Sionon épült templomából. A 6. oldalon olvassuk, hogy a Fejér vármegyei Bodajki mindenkor segítő Szűz Mária kegyhelyen püspöki szentmisével ünnepelték október 8-án a magyarok nagyasszonya ünnepnapját. Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök, az ezer éves ősi zarándok helyen arra buzdított, hogy személyes életünkben váljunk hitvalló, tanúságtevő keresztényekké, és ne hallgassunk a Krisztus igazságról. Megáldotta az emléktáblát, amely a 2023-as bodajki Mindszenti emlékévet és a templom bazilika minor rangra emelését hirdeti, valamint a kegyhely megújult kálváriáját. A 9. oldalon olvassuk, hogy a magyar-máltai szeretetszolgálat 30 év után bezárja a nyugati pályaudvar külső holtvágányán működő vonat hajléktalanok éjjeli menedékhelyét. A vonatról mondja Kenessey Balázs, a megszűnő intéz vezetője, hogy eljárt felette az idő, jobb egy kőépületben elszállásolni a hajléktalan embereket. Kedves hallgatóink! Az október 22-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn, az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.